Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mennyi atyánk, annyira csak szeretnénk magunkat megalázni a te igéd előtt, a te beszéded előtt, a te jelenléted előtt, felismerni azt, hogy a te szent szellemed képes egyedül megvilágosítani a mi szívünket. Uram, te rád van szükségünk, és azért imádkozom, hogy ma este te világíts be a szívünkbe, mindenki egyes egyenként hagy tudjon elvenni bőségesen abból, amit te adsz neki. Legyen áldott a neved Jézus nevében. Amen. Amen. Így a témánk ma este a Szabadság Krisztus témakörében, így a mindennapi döntéseink. És úgy így elindultunk az egészben, onnan indultunk, hogy helyre lett állítva az a biztonság, az az elfogadottság, az a jelentőségteljesség, ami el lett véve, és hogy ebbe beleengedhetjük a gyökereinket, mert be vagyunk fogadva, mert biztonságban vagyunk a Krisztusban, mert jelentőségteljesek vagyunk, és nem kell máshol keresnünk. Aztán emlékeztek utána, hogy kik vagyunk mi, hogy igazából Isten gyermekei, Isten természetével bírunk, egy új teremtések vagyunk. Aztán utána arról volt szó, hogy hogyan tudjuk ezt megragadni, hogy itt jött a hitnek a szerepe, hogy hitáltal tudjuk ezt megragadni. És aztán most legutóbb szó volt arról, hogy a világ szerint igazság, hogy mik azok a dolgok, amik így el akarnak minket vezetni az igazságtól, és így a világ szerint igazságról volt szó. Ma pedig a napi döntéseinkről lesz szó. És hát igen, tehát az a jó néhány dolog, ami az a rengeteg dolog, ami történt, amikor Jézus befogadtuk az életünkbe, az meghatározza, az az életünk legmeghatározóbb pillanata. És csak néhány dolog közül az egyik, amit mondtunk, hogy új teremtések vagyunk, a régiek elmúltak, újjá lett minden, új szívet és új szellemet kaptunk. Ez egy jó szövetségi ígéret, ami beteljesedett. Aztán új természetünk van, aztán új urunk van, így van, új urunk van, ki lettünk vive a sötétség hatalmából, és át az Isten szeretett fiának a királyságába, az országába. De ma arról is fogunk beszélni, hogy mi az, ami nem változott, mi az, ami nem változott, mi az, ami, nem tudom, így mész valahol, és valaki, hogyha van húzentrógered, hányan tudjátok, mi az a húzentróger, így van? Nem tudom, hogy így hívják-e, húzentróger, húzentráger, attól függ, hogy hogy, oké. Hogyha van, így van, mész, és valaki így megfogja a húzentrógeredet, így van? És csak mész tovább, és egy olyan, tudod, másfél méter múlva rádöbbensz, hogy nem tudsz tovább menni, és aztán elengedi, és... és, de hogy nem tudsz, hogy vannak ilyen dolgok, amik így ott vannak, amik így megakadályoznak bennünket. Mi nem változott? Nézzük meg néhány dolgot. Az első az, hogy nem változott a fizikai testünk, így van? Tehát befogadtad Jézust az életedbe, belenéztél a tükörbe, és mi változott? Semmi. Ugyanúgy nézel ki, a fizikai tested nem változott. Aztán egy másik, és ez fontosabb, nem változott a hústestünk. A hústestünk. És hogyha újabb vagy, lehet, hogy új neked ez a kifejezés, megpróbálom egy picit körbeírni, de számunkra is, mindannyiunk számára, hogy ahogy így a születésünktől fogva így egy Istentől független életet éltünk, és igyekeztünk betölteni a szükségeinket, az elfogadottság iránti szükséget, a biztonság iránti, a jelentőségteljesség iránti szükségünket, és kialakultak ilyen mély járatok az életünkbe, pályák, kerékvágások a gondolkodásunkban, az érzelmeinkben, így a viselkedésünkben, hogy hát én így birkózok meg az élettel, én így szerzem meg azt a szeretetet, én így szerzem meg azt a biztonságot, én így válok fontos, jelentőségteljes ember, és ez egy picit más mindannyiunknál, én így élem túl, és tulajdonképpen ezek az automatikus pályák bennünk, ezek ilyen automatikusak, ösztönösek, zsigeri reakciók, és ez a hústest. Hogy új emberek vagyunk, azért ha valaki a Krisztusban van, új teremtés az, új emberek vagyunk, de a régi testben vagyunk. Amikor megtértünk, nem lett megnyomva a törlésgomb. Tehát nem az, hogy megtértünk, és a régi emlékek kitörlődtek, a régi pályák, gondolkodási, meg megküzdési mechanizmusok kitörlődtek, hanem ezek továbbra is ott vannak bennünk, és új emberek vagyunk, de ott van bennünk egy nagy csomó ilyen régi út, régi viselkedés, régi gondolkodás minta. És ezért ez nagyon fontos, hogy látnunk, hogy az ellenség, Sátán azt akarja, hogy a tapasztalatunkra alapozottan azt gondoljuk, hogy mi még régi emberek vagyunk. Vagy azt gondoljuk, hogy hát igen, valahogy a régi és az új közt vagyok valahol félúton. Mert hát a tapasztalatom erről beszél. Mert én ezt tapasztalom. Ezért így egy mindennapi döntés a részünkről az, hogy döntök, hogy az igazságot hiszem el. Döntök amellett, amit Isten kijelentett rólam. Hogy az ő gyermeke vagyok, hogy szeretett vagyok, hogy új teremtés vagyok, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, döntök, hogy az igazságot hiszem el. Ugyanakkor döntök minden nap, és dönthetek minden nap, hogy ne a hústestemnek az impulzusainak vessem alá magam, hanem a szellem igazságainak, a szellem gondolatainak, a Szent Szellem késztetésének. Látjuk ezt? Tehát, hogy dönthetek minden nap, hogy mire hallgatok, minek vetem alá magam, mi az, aminek engedelmeskedek, mire adok választ. Így a szellem igazságaira, a szellem gondolataira, a szellem késztetésére, vagy pedig a hústestem gondolataira, a hústestem késztetésére. Hogy felismerjük azokat a hústesti gondolatmintákat, azokat az érzelmeket, azokat a viselkedésünkre irányuló megoldásokat, amik eltérítenek az igazságtól. Ezeket a mély kerékvágásokat, reakciókat, amik ott vannak bennünk. Hogy mondjak egy példát. És nyilván ez egy példa, de csak azért, hogy így a sok közül, hogy így megvilágítsa. Mondjuk tegyük fel, hogy ahogy felnőttél, és lehet, hogy ez nem igaz, lehet, hogy igaz, most nem ez a lényeg, mondjuk nem sok szeretetet, nem sok elfogadást kaptál. Ellenben, ahogy felnőttél, nagyon sok ilyen szúrós megjegyzést, családi étkezéseknél, reggel, délben, este, sok kritikát így otthon, egy ilyen kritikus környezetben nőttél fel a viselkedésedre, a személyedre vonatkozóan, lehet, hogy hallottál, tegyük fel ilyen kifejezéseket, hogy te semmire kellő, vagy te ügyetlen, vagy haszontalan, te soha nem viszed semmire. És így a hibáid gyorsan kilettek emelve. És ennek következtében nem érezted biztonságban magad. Így nőttél fel, nem érezted elfogadva magad, fontosnak magad. És nyilván a lelki beállítottságodnak megfelelően különféle módon lehet erre reagálni legbelül, és feldolgozni ezt, vagy megbirkózni ezzel, vagy birkózni ezzel. Mondjuk lehet, hogy az egyik mód, ahogy mondjuk megbirkóztál ezzel, vagy te olyan módon birkóztál meg vele, hogy legbelül azt mondtad, hogy hát végül is igazuk van. Mégis tényleg semmire kellő vagyok, haszontalan vagyok, végül is egy csőtömeg vagyok, és valahol ennek igazat adtál, És aztán a döntéseidbe ez átment, mert nem mertél egy nagy csomó dolgot meglépni az életedbe, mert így nőttél fel, és ez lett benned. És egy ilyen kis kalitkádnak a fogja maradtál az alacsony önértékelésed miatt. Vagy, nyilván ez egy másik oldal, mondjuk lehet, hogy belül a lelki beállítottságod miatt, lehet, hogy azt mondtad, hogy a csodába is. Hát én most be fogom bizonyítani, hogy nem így van. Bebizonyítom, hogy én igenis vagyok valaki, igenis érek valamit, és hogy tévednek, akik ezt mondták, és ráálltál arra, hogy bebizonyítsd, és te nem abban a kis kalitkába vagy, de te a bizonyítási pályán vagy, hogy bebizonyíts, hogy te igenis vagy valaki. És lehet, hogy már nem is annak a környezetébe él, aki ezt így rátette, vagy nem abban a légkörbe élsz, de belül még mind a mai napig próbálod bizonyítani, hogy te csak ugyan értékes vagy, fontos vagy, hasznos vagy, és szüntelen még mindig bizonyítani akarsz valakinek, vagy bizonyítani akarsz saját magadnak, hogy az nem volt igaz, és ez ennek mentén mész. Azt mondhatnánk egy picit máshogy, és figyelj erre, hogy a hústes hangja, most mindegy, hogy melyik sztori, és még biztos, hogy fel tudnánk vázolni más, egy csomó mást is, de a hústest hangja meghatározó, ahogy űz, ahogy hajt, ahogy űz és hajt, lehet, hogy önsajnálatba, lehet, hogy depresszióba, lehet, hogy bizonyításba, és abba, hogy bebizonyos, hogy te nem ilyen vagy, de a hústestnek a hangja űz. Tehát, hogy amikor megtértünk, nem lett egy ilyen törlésgomb megnyomva. És amikor azt mondjuk, hogy mindennapi döntések, akkor az azt jelenti, hogy a múltbeli tapasztalataink, ahelyett, hogy a múltbeli tapasztalatunkra vagy szokásainkra alapoznánk a gondolkozásmódunkat, meg kell tanulnunk az igazsággal összhangban gondolkoznunk. Róma 12:2 azt mondja, újuljatok meg a ti gondolkodásmódotokba. És ez bárcsak egy 3 hetes tanfolyam lenne, vagy bárcsak egy éves tanfolyam, ez egy élethosszig való formálódás, ahol megengedem azt, és választom azt, és döntöm azt, hogy a bibliai igazság, amit Isten mond, az igazság, a valóság megfelelően, vagy ezzel összhangba hozom a gondolkodásmódomat, az életemet, hogy az igazság szerint gondolkodok, hogy lecserélem a régi gondolkodásmódomat, és felöltöm az új gondolkodásmódot. És természetesen ebben is a sokkal könnyebb verzió az lenne, hogyha egyszerűen csak foghatnánk, így van, és kiönthetnénk a fejünkből, a régi tapasztalatainkból mindazokat a dolgokat, és beönthetnénk az újba. De ez nem így történik. És nyilván a teológiának van erre egy szava, és ezt úgy jelenti, hogy megszentelődés, az a folyamat, az az élethosszig tartó folyamat, ahol az Istennek az igéje által, a Szent Szellem által, ahogy én napról napra döntök a Szellem mellett, és hogy én Istennek alávetetten élek, ez átformálja az életemet. A harmadik dolog, ami nem változott, tehát nem változott a fizikai testünk, nem változott a hústestünk, hogy nem változott a bennünk lakozó bűn. Azt mondod, te Csaba, lesz ennél még rosszabb is. Remélem nem. Nem változott a bennünk lakozó bűn. Erről sok helyen beszél a Biblia, de Róma 7 beszél arról, hogy a bűn, ami bennünk van. És ez a bűn nem halt meg, ez a bűn. Új emberek vagyunk, de ez a bűn bennünk, ami kapcsolódik valahogy a testünkhöz és a fizikai testünkhöz, ez nem halt meg. Amikor mi meghalunk fizikailag, és az Úrhoz megyünk, akkor nyilván nem fogjuk magunkkal vinni, de ez nem halt meg. Hogyan győzhetjük le ezt a nagyon is élő bűnt? Ami minden nap nagyon is élő, csábítással, kísértéssel próbál rávenni bennünket, hogy a szükségeinket a saját útunkon töltsük be. A szükségeinket az elfogadás, a biztonság, a fontosság iránt a saját módomon töltsem be. Hogyan tudjuk ezt legyőzni? És a Bibliának egyszerű válasza van, mi nem tudjuk legyőzni. Azért többet is mond, azt mondja, hogy Jézus legyőzte, és szeretném, ezek óriási megatémák, hogy Jézus legyőzte, számunkra győzte le. Tulajdonképpen az életünkben nem úgy történik a bűn felett való győzelem, hogy mi jobban küzdünk vele, vagy harcolunk vele, vagy megpróbáljuk legyőzni a bűnt, hanem azáltal, hogy először is megismerem az igazságot a bűn felől is, a bűnről is. Mert hogy a bűn nem halott, hanem nagyon is élő, de mégis a római levél 6. fejezetében Pál apostol kifejti azt, hogy mi már, akik Isten gyermekei vagyunk, nem kell beadnunk a derekunkat a bűnnek. A bűn többé nem mesterünk. Igen, ott van a bűnnek a jelenléte az életünkben, de többé már nem urunk, mert új urunk van. Úgy mondja, és majd fel fogjuk olvasni, hogy meghaltunk a bűnnek. Most már Krisztussal együtt élünk. A bűnnel való kapcsolatunk megszakadt, többé nem mesterünk. Róma 6, hagyj olvassam fel ezt nektek. Gyertek, kövessétek velem. Mit mondjunk tehát? Első verstől. Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Semmiképpen. És itt jön az új realitás, ami igaz rád és rám, mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk tehát vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámadt Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életbe járjunk. Ha pedig egyé lettünk vele, azaz Krisztussal az ő halálában annak hasonlósága szerint, akkor még inkább egyé leszünk vele feltámadásában is. Mert tudjuk, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtelenedjék a bűnnek a teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, és eddig arról beszélt, hogy igen, hisszük, hogy élni is fogunk ővele. Mert tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer s mindenkorra, hogy pedig él, az Istennek él. Így tekintsetek ti is, így tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Oké? Tehát nem, ez nem egy ilyen becsapás, hogy na most gondolkodj így, hanem eddig arról beszélt, hogy mi Krisztussal meghaltunk a bűnnek, Krisztussal együtt egy életünk a halálában, eltemettetésében, feltámadásában, és most már mi halottak vagyunk a bűnnek. Ezért éppen azért, ami történt, azért tekintsetek úgy magatokra, hogy meghaltatok a bűnnek, 11. vers, de éltek Istennek, ami írunk Jézus Krisztusba. 12. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben. Ne engedjetek kívánságainak. Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok tagjaitokat az igazság fegyvereiként Istennek, mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagytok. Tehát amiről beszél, és amilyen igazságot itt kifejt, az az, hogy régen nem tudtunk nem vétkezni. Mert a bűn volt a mesterünk, az urunk. A bűnnek a rabságában voltunk. És mi az ő szolgája voltunk. És ez egy teljesen jogos felállás volt. Most pedig ez megváltozott. És hogy Krisztussal meghaltunk a bűnnek, és nem kell többé fogva lennünk általa. Többé a bűn nem urunk, hanem Krisztus az urunk. Persze, a kísértés még mindig ott van. Így van? Ugyanolyan hangon szól, mint bármikor régen. A bűn kialakított egy útvonalat, egy kerékvágást az életünkbe, ahol a szól és kísértés, mi engedelmeskedtünk neki folyamatosan. De fontos tudnunk azt a fantasztikus igazságot, hogy nekünk nem kell többé engedelmeskednünk a bűnnek. Nekünk nem kell többé választ adnunk a bűnnek, mert mi szabadokká lettünk a bűntől. Mi szabadokká lettünk azáltal, hogy meghaltunk és feltámadtunk. És többé nem urunk a bűn. És jól lehet, a kísértés újból és újból jön. Nyilván sátának megvan a mindenfajta alattomos furfangossága, hogy rávegyen bennünket. Például az egyik mód, hogy már amikor jön a kísértés, akkor sokszor arra gondolunk, hogy már elbuktunk, mert kísértve vagyunk. Közben a Biblia nagyon világos mondja, hogy a kísértés még nem bűn. Így van, és hogy mondok egy példát, egy illusztrációt. Tegyük fel, hogy 20 évig albérletben laktatok, vagy laktál. És minden egyes hónap végén, vagy elején inkább, jön a főbérlő, és bekopogtat hozzád, és hogy beszedje az albérleti pénzt. Így van? És te előveszed a pénztárcádat, még abban az időben élünk, amikor nincs átutalás, vagy abban az időben, amikor vagy egyszerűen csak ott lakik a szomszédban, jó? És kifizeted az albérletet. És ez 20 éven keresztül történik, tehát adott esetben te 240-szer hallod a kopogtatást, adsz választ a kopogtatásra, fizeted az albérleti pénzt, ez a legtermészetesebb dolog a világon. Egy nap azonban sikerül megvásárolnotok a lakást, amiben laktok, a főbérlőtől, és teljesen a nevedre kerül ez a lakás. Na most már a tied, jó? Le van papírozva minden, ki van fizetve minden. Jön a hó eleje, és jön a kopogtatás. Jön a főbérlő. És azt mondja, hogy hó eleje, tessék fizetni. És persze mondhatod azt, hogy hát béna ez a történet, mert persze, hogy nem fogok fizetni. Nincs már joga. Nincsen semmilyen jogalapja, hogy kérjen tőlem albérleti pénzt. Ő már nem a főbérlőm. Ő már senki nekem. Senki. Semmilyen szál nem köt hozzá. Én már teljesen szabad vagyok tőle. Ez az a kép, amit a Biblia mond, így a bűnnel kapcsolatosan. Pontosan ez az a kép, hogy mindegy, hogy hányszor jön az a kopogtatás, amit már hallottunk. Mindegy, hogy ennek már egy kialakított útja van. Nagyon fontos tisztában lennünk azzal, hogy nem kell hallgatnunk rá, nem kell választ adnunk rá, és nem tartozunk a bűnnek többé, mert meghaltunk a bűnnek, és élünk Istennek Jézus Krisztus által. Hogy semmi köze hozzám a bűnnek, és egy ilyen módon nem kell nekem. Ez nem azt jelenti, most nézel rám, hogy Csaba, ez nagyon szép, akkor te nem szoktál elbukni, így van? Ez nem azt jelenti, hogy nem bukunk el, pontosan, hogy nagyon is sokszor elbukunk. Viszont a mindennapi döntéseinkbe beletartozik az, hogy megértsem, hogy mi lett a hatalmamba adva. Hogy megértsem, hogy mit kaptam én. Megértsem, hogy milyen jogom van, és hogy használjam azt, ami nekem lett adva Jézus Krisztus által. Róma 8.12 így fogalmaz, és most nem fogom végigolvasni Róma 8-at, érdemes lenne, de nem teszem, csak a 12. verset. Azt mondja, egy kicsit hasonlóan, amiről beszéltem, ezért testvéreim, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Így van? Tehát, hogy nincs adóságunk. Lehet, hogy egész életemben azon a területen test szerint éltem, de nem kell a test szerint élnem, mert Krisztus itt van az életemben. Hallgathatok a szellemre, választhatok a szellemre, ez az igazi örökségem, és ez az, ami hozzám tartozik. Egy másik példa, jó? És szeretem ezt a példát, és biztos hallottátok már tőlem, vagy akár már sok helyről, mert szerintem nagyon szemléletes. Ugye az Amerikai Egyesült Államokban 1865-ig fennállt a rabszolgaság intézménye. Ez azt jelenti, hogy emberek és generációk felnőttek rabszolgaként, beleszülettek a rabszolgaságba, nyilván főleg a déli államokba, és úgy nőttek fel, hogy ők rabszolgák, és van egy mesterük, egy rabszolga, egy uruk, egy mondjuk azt csak az szemléletesen egy rabszolga hajcsár, aki űzi őket, és akinek feltétlen engedelmességgel tartoznak. 1865-ben a rabszolgaság intézménye meg lett szüntetve, eltörölték, tulajdonképpen mindenki, aki rabszolga volt, az szabad lett. Nyilván tudjuk, egyébként nálunk másik vonalon volt rendszerváltás, tudjuk, hogy a szabadsággal élni kell tudni, meg kell érteni, hogy mi ez, tehát, hogy ezek folyamatok. De ugyanígy a megtérésünknél, hogy ezek folyamatok. Csak azért, mert valaki szabad, valaki már nem rabszolga, egy szabad ember dönthet az élete felől, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy tud is dönteni felőle. Először is lehet nagyon sokáig tudatlan azzal kapcsolatosan, hogy ő neki már nem kell feltétlen engedelmességgel tartozni az ő urának. Aztán a tudatlanság mellett ott lehet az ő életében félelmek és ilyen mély zsigeri félelmek, ahogy ő felnőtt, és újból és újból ezzel szembesül, hogy ő nem szabad. Lehet, hogy szabad kívülről, de nem szabad belülről. És ez, szerintem ez egy nagyon jó kép arra, amiről így a Biblia beszél, vagy ez, hogy mit jelent ez, hogy szabadság Krisztusban, hogy mit jelent az, hogy mi új teremtések vagyunk, mit jelent az, hogy Istennél, hogy mi valóban biztonságban vagyunk, és te valóban biztonságban vagy, szeretve vagy, el vagy fogadva, te valóban jelentőségteljes vagy, és hogy nem kell többé, hogy a félelem uralkodjon, vagy a szorongás uralkodjon az életünk felett, mégis, hogy napról napra tehát mégis kell egy tudatosság ahhoz, hogy napról napra szembenézünk ezzel, és hogy tudjunk élni azzal, amit kaptunk. Hogy bele tudjunk nőni abba a szabadságba, a különböző területeken, a miénk. 2 Péter 1.3 azt mondja, hogy az ő isteni ereje megajándékozott mindennel minket, ami az életre és a kegyességre való. Tehát azt mondja, hogy Isten megadott mindent, ami az Isten szerint valóságra és az életre való. Efézus 1.3, hogy meglettünk áldva minden szellemi áldással. Hogy egyszerűen tanuljuk meg használni ezt, tanuljuk meg élni azzal, ami már a miénk. És hogy ezek a döntések határozzák meg az életünknek a menetét. Úgyhogy valahol így befejezésként még nézzünk meg egy írásrészt, és tudom, hogy sokan ismeritek ezt az írásrészt, de nem baj, jó erre így frissen rá tekinteni, 1 Korintus 2-ben, ahol így kirajzolódik előttünk ez a hústesti ember, a meg nem tért ember és a szellemi ember, jó? 14. vers, 1 Korintus 2.14. Gyertek még ezzel, hogy azt mondja, hogy a nem szellemi ember, ez nem a görögben azt mondja, pszichikosz, ami azt jelenti, hogy érzéki vagy természeti ember, pedig nem fogadja el az Isten szellemének dolgait. Mert bolondságok neki, nem képes megérteni sem, mivel azt szellemi módon kell megítélni. Jó? Nem. Egy mondat, tehát ez arról az emberről szól, aki még nem tért meg, még nincs benne Isten szelleme, Isten dolgait és Isten szellemének a dolgait egyáltalán nem érti, és bolondságnak tartja. 15. vers. A szellemi ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítélheti meg. Mert kiérte fel az Úr értelmét, hogy oktathatná őt, bennünk pedig Krisztus értelme van. Tehát itt arról a hívőről beszél, aki a szellem által van tanítva, Krisztus értelme benne van, Isten gyermeke, elfogadott, biztonságban van, a Szent Szellem benne lakik, az igazság szerint az ő értelme megújul folyamatosan, hogy lecseréli, felismeri a szellem által és az igazság által a régi hibás gondolkodásmódokat és lecseréli. Az életében a Szent Szellemtől kapott ösztönzésekre választ ad, és nem úgymond a testnek a hangjaira, és most nem abszolút értelemben akarok erről beszélni, de hogy ott van ez, tehát hogy egyikünk értelemben se abszolút ez, de hogy jellemző az ő életéről, hogy a szellem késztetésére, igazságaira, gondolkodásmódjára, vezetésére ad választ, és hogy a szellem vezetése alatt él. Éppen ezért a szellemi ember a szellem gyümölcsei jellemzőek az ő életére, mint a szeretet, az öröm, a békesség, a hosszútűrés, a jóság, a kedvesség, a hűség, a szelídség és a mértékletesség. És hogy felismeri azt, hogy van ez, hogy Jézus arra hívott, hogy vegyük fel a keresztet, ami azt jelenti, hogy megfeszítjük a testet, mert tudjuk, hogy a bűn nem uralkodik többé rajtunk, és választ adunk a szellemre, a Szent Szellemre. A harmadik az a testi ember, a harmadik fejezet első 3 verse, vagy testi hívő. Testvéreim, én azonban nem beszélhettem veletek úgy, mint szellemiekkel, csak mint testiekkel, mint Krisztusban kisdedekkel. Tejet adtam nektek, nem pedig keményeledelt, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Mert amikor irigykedés, versengés van közöttetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Úgyhogy itt ez a hívő szellemileg életre kelt, de az ő életében nem a szellem hangjára ad választ, nem a jó pásztornak a hangjára, hanem továbbra is így a hústestnek a késztetésére, hangjára, ami be van járatva mindannyiunknál, ki van alakítva mindannyiunknál, egy nagyon jól ismert út, és erre ad választ. És nem újítja meg a gondolkodásmódját az igazság szerint, hanem a régi identitása szerint él, és megvan a lehetőség, hogy a szellem vezetését kövesse, de mégsem teszi ezt. És nem teszi ezt különböző okokból, és ez az, ahol már kiszaladtunk az időnkből, vagy azért, mert szándékosan nem teszi ezt, vagy sokkal inkább valószínű, hogy nem szándékosan nem teszi azt, hanem meg van tévesztve, be van csapva. Egyszerűen nem érti, hogy ki ő valójában, nem érti, hogy mi az, ami az ő hatalmába és a jogába van, és éppen ezért nem érti azt, hogy ő meghalt a bűnnek, életre kelt a Krisztusnak, és most a szellem benne él, hanem így a mindennapi élete a sokkal inkább a természeti emberéhez hasonlít, a nem hívő emberéhez, mint a szellemi emberhez. Ez azt jelenti, hogy a gondolatai általában helytelen gondolatok, az érzelmeire sokkal inkább jellemzőek a negatív érzések, amik gyötrik őt. A stressz, a feszültség, a bizonytalanság, a félelmek, a bűntudat, az aggódás, a kételkedés, és a Krisztustól kapott életet nem éli a mindennapokban. És hagyj próbálom befejezni valahol itt, meg hagyj próbálom befejezni úgy, hogy ne úgy menjünk el, hogy látom, hogy még kategóriába esek, jó? Tehát látom, hogy még. Hogy amikor, hogy nyilván kérdezhetném, hogy még kategóriába esel, hogyha úgy érzed, hogy igazából sokkal inkább jellemző rád az, amit itt a testi embernél mondott és mondtunk, akkor a legrosszabb, amikor ilyenkor tehetünk, az az, hogy elkezdjük magunkat valahogy korbácsolni, és azt mondani, hogy na, tudtam. Okay, megmondom miért, mert pontosan ez a hústestnek az útja. Tehát a hústestnek az útja az pontosan az, hogy elkezdünk lefele menni ebbe, és még inkább elhesszük Sátánnak a hazugságát, hogy ebből nincsen szabadulás. Nem csoda, hogy a római levél 8. fejezete, ami ebből a lefelé menő spirálból a szabadulás az úgy kezdődik, hogy nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik a Krisztusban vannak. És közben Pál ott nagyon is elmondja, hogy micsoda küzdelme van a bűnnel, és hogy ő úgy érzi, hogy nem tud nyerni. Hogy ő egy vesztes. Hogy ő egy nyomorult ember. De Róma 8-ban egyszerűen elfogadja, egyetért, a szívében elfogadja, mert ott van az a kijelentés számára azt az igazságot, hogy nincsen számára károsztatás a Krisztusban. És utána a római levél 8. fejezete az arról szól, hogy ahogy elkezdi megérteni, hogy mit kapott ő Krisztusba, és hogy mi az ő, hogy mihez van joga, és hogy, hogy mondjam akkor így, hogy megértjük azt, hogy megérted és megértem azt, hogy mihez van jogunk, és hogy kivé lettünk téve, és hogy mi mindent kaptunk a hatalmunkba, most elkezd választ adni az ő szívében erre. És elkezd nem a test gondolataival, hanem a szellem gondolataival gondolkodni, amely élet és békesség. És ahogy elkezd a szellem gondolataival gondolkodni, úgy megtapasztalja a szellem valóságát az ő életében. Úgyhogy szabad vagy. Mindegy, hogy most melyikben érezted magad leginkább. Fontos tudnod arra, hogy szabad vagy, hogy kilép belőle. Mert Isten gyermeke vagy. Szabad vagy, mert Krisztus elvégezte a munkát. Szabad vagy, hogy ő hozzájöjj egy egyszerű megvallással, bűnbánattal, mert ő nem kárhoztat, ő a te atyád. És szabad vagy arra, hogy a gödör legmélyén elkezd elfogadni azt az identitást, amit Isten mond rólad. És szabadok vagyunk arra, hogy napról napra tudatosan a szívünkbe döntsünk, hogy mit hiszünk magunkról. És aztán szabadok vagyunk arra, hogy minden nap döntsünk, hogy tanuljuk, nagyon ügyetlenül, nagyon botladozva, tehát tanuljuk, hogy a szellemnek miként adjunk választ a szellem igazságainak, a szellem vezetésének, a szellem késztetésének. Hogy felismerjük azokat a mély hazugságokat, amelyek el lettek ültetve lehet a szívünkbe. Biztos, hogy el lettek ültetve, és most meg akarnak rabolni. És hogy azt mondhatjuk, hogy én már többé nem az az ember vagyok. Én új ember vagyok. És hogy ezáltal az élet újságában járjunk. És ez az, amiről a Róma 6 szól, hogy mit jelent így az élet újságában, ebben az új életben járni, amelyért Krisztus eljött, Krisztus megszerzett, és megkaptuk. Megkaptál mindent, ami az életre, és ami az Isten szerint valóságra való. Úgyhogy napról napra járjunk ebbe, döntsünk ebbe, tanuljunk ebbe, növekedjünk ebbe. És ez nem egy gyűzöttség, hanem ez egy szellemmel való vezetettség. Hogy a szellem tanít téged most is. A szellemnek ott van a szelíd és halk hangja. És hogy választatsz, a szellem tanít az új életben járni. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Atyánk, hálát adok neked azért, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust, aki kiszabadított bennünket a reménytelenség fogságából és a rabságából, a bűn rabságából. És köszönöm, hogy megajándékoztál mindennel, ami az életre és az Isten szerint valóságra való. És hogy mi most választhatunk, mert szabadok vagyunk, mert nem vagyunk többé. A régi főbérlő hangja alá rekesztve, vagy követelése alá rekesztve. Nem kell többé bűnben élnünk. Még akkor is, ha nagyon kialakult bennem, hogy így szerzem meg azt a biztonságot, így szerzem meg azt a szeretetet, vagy elfogadást, vagy fontosságot. Köszönjük, hogy egy új ösvény, egy új út nyílt előttünk. És köszönjük, Urunk, hogy megtapasztalhatjuk ezt a szabadságot. És ez is az imám, hogy akik itt vagyunk, vagy hallják ezt online, hogy választ adjunk neked a te valós igazságaidra, a te valós valóságodra, gondolataidra, késztetésedre. Hogy felkeljünk, hogy választ adjunk. És ezáltal növekedjünk. Köszönjük neked. Segíts nekünk abban is, Uram, hogy lássuk, hogy hol hittük el azt a hazugságot, hol azonosítottuk magunkat azzal a szívünkben lévő hazugsággal, hogy ezek vagyunk mi. Hogy hagyd dönthessünk napról napra. az igazságod mellett. Amellett, aki te vagy, akivé tettél minket. És Uram, köszönjük, hogy eszen tanítványnak lenni. Nem egy tökéletes út, sem nem egy könnyű út. Valami, ami lehetséges, hogy felveszük a te igádat. Ami nem nehéz, hanem könnyű és gyönyörűséges. Taníts bennünket így a szellemed valóságában, erejében, hatalmában élni. És köszönjük, hogy nem kell engedelmeskednünk a bűnnek. Nem kell, nincs tartozásunk a hústestnek. Köszönjük neked. Jézus nevében. Amen.